Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy a mai napon is egybe gyülekezhettünk, hirdethetjük szabadon az örömhírt, a világosságot, ami eljut az emberi szívekbe. Hálát adunk a te igédért, köszönjük a növekedést, mind létszámban, mind szellemben. Hálát adunk, Uram, hogy az ige, ahogy érinti a szellemünket, az hitet termel. És a hit a szavainkon keresztül kiárasztva egy erőt képvisel. És meg tudjuk változtatni ezzel a körülményeket. Hálát adunk, Atyám, hogy nekünk adatott az Úr Jézus Krisztus neve, és Jézus nevére mindennek térdet kell hajtani a mennyben, a földön és a föld alatt. Köszönjük az átruházott hatalmat, és hálát adunk, hogy a hatalom királyi székén együtt ülhetünk az Úr Jézus Krisztussal, mert ezt tanítja a Biblia. És mi hiszük, Uram, hogy ez a sikerkönyv az igazságot tartalmazza. Köszönjük a nyitott szíveket, a hallófüleket, a látó szemeket, és kiárasztjuk a szellemi éhséget, szomjúságot a népek felett, hogy keressenek téged, ismerjenek meg téged, a te jóságodat, a te hűségedet, a te haszidodat, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és buzdítsd arra, hogy cseréld a szűrőbetétet. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. Azért mondom most is többes számban, mert a feleségem is ölel benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok. Múlt héten befejeztük a vérszövetség sorozatunkat. 10 részes volt, és azt hiszem, hogy igazán lehet belőle meríteni. Lehet belőle kinyerni hitet, kijelentést, és én már használom a kertemben. Végig megyek a kerten, és megköszönöm az Úrnak a haszidját, a szövetségét, hogy ő velünk van, és a egészséges és a bőséges termést. Ugyanis máskor tavasszal alig vártam, hogy lehessen már lemosózni, most meg egyszerűen nem volt a szívemen. Inkább egy ilyen taszító dolog volt, hogy Úrnak adjak helyet. 2 alkalommal fogunk tanítani a böjtről. Ma a böjtnek az első része következik, és hiszem, hogy ez is a segítségetekre lesz, hogy jobban meglássátok az igazságot. A Biblia nagyon keveset szól a böjtről. A böjtöt 2 csoportra oszthatjuk. Az egyik a fizikai szintű böjt, amikor bármelyik keresztény eldönti, hogy most neki áll böjtölni, és nem vesz magához ételt, illetve von a természet feletti, vagy más néven szellemi bőjt, ami a Bibliában több helyen fellelhető. Ilyenkor, amikor Isten jelenlétében voltak a különböző személyek, akkor nem csak ételt nem vettek magukhoz, hanem vizet sem. De ez kizárólag csak a természet feletti bőjtnél lehet megtenni, mert az emberi szervezet víz nélkül sokáig nem tud meglenni. Tehát fizikai síkon ezt nem lehet megcsinálni, vagy nagyon veszélyes, hogyha valaki ebbe belekezd. A levelekben nincs bátorítás arra, hogy a gyülekezet bőjtöljön. Ugyanis a levelek szólnak a mai keresztényekhez, a mai egyházhoz. Ellenben ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne és nem kellene bőjtölni. Az írásokban említésre kerül a bőjt, de nincs leszabályozva. Bőjtölni akkor kell, amikor alkalom adódik rá. Például valamilyen súly nehezedik valakire. Az Úrra várakozik. Illetve a Szent Szellem vezetésének a vételére szeretne ráhangolódni. Nagyon fontos tudni azt, hogy a bőjt Istent nem fogja megváltoztatni. Mert Isten ugyanaz a bőjt előtt, a bőjt alatt és a bőjt után. Jakab levelében le van írva egyértelműen, hogy Istennél nincs változás. Aki megváltozik, és aki a hasznát élvezi a bőjtnek, az a hívő. Ugyanis, ha valaki bőjtöl, akkor egy fél nap után megtudja, hogy hol van a hústeste. Tehát megtanulhatja a hústestét alávetettségben tartani, illetve a bőjt során sokkal érzékenyebbé válik a Szent Szellemre. Nem tudom, azt tudjátok-e, hogy a spiritiszták is bőjtölnek. Pontosan azért, hogy érzékenyebbé váljanak a démonikus erők számára, azaz megnyíljanak a sötétség erői számára. És ez az oka annak, hogy az ördög elkezd dolgozni azokon a keresztényeken is, akik hosszú ideig bőjtölnek. A bőjt kaput nyit a szellemi világra. De nekünk tudnunk kell, hogy melyik irányba szabad megnyílni. A bibliai bőjtnek az okai lehetnek szolgálni az Úrnak, felkenetés a szolgálatra, és veszély esetén. A Bibliában, az Ószövetségben nem egyszer csata előtt bőjtöltek és kértek Istentől vezetést arra, hogy most mit tegyenek. Támadjanak, ne támadjanak, visszavonuljanak, és egyáltalán mit tegyenek. Egy kicsit rápillantunk az Ószövetségre. Minden korban és minden népnél bőjtöltek. Ez általában három csoportba foglalható. Az egyik a gyász, a másik a szomorúság, vagy más néven bánat. És Ószövetségben különösen nagyon sok csata és veszteség érte a népet. A harmadik pedig, hogyha szorongattatás éri az adott csoportot. Mózes előtt nem található feljegyzés a Bibliában, de feltételezhető, hogy a pátriárkák azért bőjtöltek. Mózes egyetlen bőjtöt rendelt el, ez pedig az engesztelés napi bőjt. Héber ezt úgy mondja, hogy Jom Kippur. A 3 Mózes 23-hoz lapozzunk el. Itt van egy vers, ami a test és önmagunk megsanyargatásáról szól. Ez nem más, mint a bőjt. 3 Mózes 23-27-es verset olvassuk el.
Ugyanennek a 7. hónapnak 10-én az engesztelés napja van. Szent gyülekezéstek legyen néktek, és sanyargassátok meg magatokat, és tűz áldozattal áldozzatok az Úrnak.
Amen. Tehát itt benne van az engesztelés nap, és benne van a böjt, olyan szóval illetve, hogy sanyargatás. Az önmagunk megsanyargatása a héberben a következőt jelenti. Egyrészt szellemi értelemben egy alázat öltés és önmagunk megvizsgálása és megítélése. Fizikai szinten pedig a testi vigasz és gyönyörűségnek a megvonása. Józsué 7:6-os verséhez lapozzunk el. A zsidók máskor is böjtöltek, nem csak az engesztelés napján. Józsué 7:6.
Józsué pedig megszaggatá az ő ruháit, és földre borult arccal az Úrnak ládája előtt mind estéig, ő és Izrael vénei, és port hintének a fejükre.
Amen. Tehát leborultak. Ha estig valaki leborul, akkor nem fog tudni enni. Tehát itt is böjtről van szó. Nem kimondottan az a szó szerepel, hogy böjt. A Bírák 20:26-os verse szintén azt mondja, hogy estig böjtöltek.
Ekkor felment Izrael minden fia, és az egész nép, és elmenvén Bételbe, sírtak, és ott maradtak az Úr előtt, és böjtöltek aznap egész estvéig, és égő áldozattal, és hálaadó áldozattal áldoztak az Úr előtt.
Amen. Tehát ez a vers is azt írja, hogy estig böjtöltek, tehát valószínű, hogy ez egy 12 órás böjt volt. Tehát ha reggeltől estig nem ettek, akkor az egy 12 órás böjt volt. Két igeszámot mondok még. Ha fel akarjátok írni, akkor megtehetitek. Az 1 Sámuel 7-es fejezet 6-os verse, és a 2 Sámuel 12-16-os szorgalmi feladatként kapjátok. A 2 Mózes 24-hez lapozzunk, az következik majd. Tudjuk az írásokból, hogy Mózes a Hóreb hegyén 40 napig tartózkodott. Ez a Hóreb hegy, Isten hegye. A Hóreb hegyen történt az, amikor Mózes rácsapott a pálcájával, és víz fakadt, hogy a népnek legyen mit inni, és itt kapta meg a parancsolatokat, a kőtáblát. 2 Mózes 24:18-at olvassuk.
És beméne Mózes a felhő közepébe, és felméne a hegyre, és 40 nap és 40 éjjel volt Mózes a hegyen.
És folytassuk a 34. fejezet 28-as versével, és mindjárt tisztább képet fogunk kapni.
És ott volt az Úrral 40 nap és 40 éjjel, kenyeret nem evett, vizet sem ivott, és felírá a táblákra a szövetség szavait, a 10 parancsolatot.
Amen. Tehát Mózes a Hóreb hegyén 40 napig tartózkodott, mondhatni étlen és szomjan. Na most, ha valaki úgy gondolja, hogy Mózest vagy Jézust kellene követni a 40 napos böjtben, akkor nagyon téved. Ugyanis hiba kiragadni részeket Bibliából és félreértelmezni. Ebben az esetben a hegyen Mózes Isten jelenlétében volt, és ezért nem volt szüksége ételre és vízre sem. Mert Isten dicsősége burkolta be. Ez olyan, mint amikor valaki gyógyító sorban kenet alatt eldől, és napokig ott fekszik. Nincsenek fizikai szükségei. Víz nélkül fizikai szinten lehetetlen böjtölni. Ez csak is természetfeletti módon lehetséges. Volt egy Mária Etter nevű evangélista, még a múlt század elején, sátoros alkalmakat tartott, pontosan nem emlékszem az életkorára, de 70-80 éves volt, és hangosítás nélkül több ezres sátorban prédikált. És az ő alkalmán volt egy személy, aki 8 napig a kenetben feküdt. Na most, ha valaki a kenetben fekszik, akkor nincs szüksége ételre, italra és semmi másra. Tehát ez is természetfeletti böjt. Illésnek 40 napig angyali táplálék adott erőt. 1 Királyok 19, 5-től a 8-asig olvassuk, és igazából ez sem fizikai szintű böjt. Tehát 1 Királyok 19, 5-től a 8-asig.
És lefeküvék és elaluvék a fenyőfa alatt, és ímé angyal illeté őt, és mondanéki, kelj fel, egyél. És mikor körülnézett, ímé fejénél volt egy szén között sült pogácsa és egy pohár víz, és evett és ivott, és ismét lefeküvék. És az Úr angyala eljött másodszor is, és megilleté őt, és mondta, kelj fel, egyél, mert erőd felett való utad van. És ő felkelt, és evett, és ivott, és méne annak az ételnek erejével 40 nap és 40 éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig.
Amen. Amen. Tehát ez sem egy fizikai szintű 40 napos böjt. A következő példánk Jézus 40 napos böjtje. Máté 4. fejezetében az 1-es 2-es verset megnézzük. Ez is természetfeletti böjt, mert a Szent Szellem vitte őt a pusztába, és angyalok szolgáltak neki. Tehát Isten jelenlétében volt. Isten jelenléte vette őt körül. Máté 4-ben az 1-es 2-es vers.
Akkor Jézus vitették a szellemtől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezett.
Amen. Tehát jó látni az igehelyeket, és az új szolgálatoknak is ezt ajánlom, hogy mindig mutassatok rá az igehelyekre, hogy lássák, hogy ez ott van megírva, és nem légből kapott dolog. Tekintsünk rá az új szövetségre. Jézus nem rendelt böjtöt. Pál ugyan böjtölt, de a levelekben nincs utasítás a gyülekezet számára a böjttel kapcsolatosan. Amire van utasítás, az a szellemi ajándékok, az ima és az adakozás például. Tehát, hogyha a böjtre nincs kimondottan utasítás, akkor az nem is lehet annyira fontos. Nem azt mondtam, hogy teljesen nélkülözni kell, hanem megfelelő egyensúlyt kell tartani. Máté 6. fejezet következik. Emlékeztek, hogy Jézus mit mond az adakozásnál, hogy úgy adakozzunk, hogy senki azt ne lássa, csak az Atya, és ő megfizet nekünk. Ugyanezt írja a böjtre is az írás. Máté 6. fejezet 16-18-ig.
Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orszádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnék egy nyilván.
Amen. Tehát böjtölnünk is titkon kell. Azaz, senki ne dicsekedjen azzal, hogy én már 10 órája böjtölök, vagy 3 napja böjtölök, hanem ez titkon legyen. Kenneth Hagin soha nem kötötte más órára, hogy ő böjtöl. Ő az utazó szolgálatában ugye nagyon sok pásztor családnál el volt szállásolva, eközben böjtölt, de amikor asztalhoz hívták, nem azt mondta, hogy én köszönöm, nem jövök az asztalhoz, mert böjtölök, hanem azt mondta, hogy köszönöm szépen, ma nem eszek, hanem a felszabaduló időt az imára fordítom. És ezzel igazából diplomatikusan válaszolt. Apostolok cselekedeteire pillantsunk rá. Az apostolok cselekedetei 10:30-ban otthon megnézhetitek, hogy Cornélius böjtöléséről ír, mint tény. Tudni kell, hogy Cornéliusnak még nem volt üdvössége, tehát ő úgy böjtölt, hogy nem volt újjászületve. A Apostolok cselekedetei 14. fejezet, 23-as versénél fogjuk azt látni, hogy véneket választottak, és előtte böjtöltek. De ez a böjt sem lehetett hosszú. Azért utalok a hosszú böjtre, mert vannak emberek a mai napon is, akik nem csak keresztre feszítetik magukat, hanem a 40 napos böjtöt célozzák meg. És az igen veszélyes. Tehát apostolok cselekedetei 14-23.
Miután pedig választottak nékik gyülekezetenként véneket, imádkozván böjtölésekkel egybe ajánlják őket az Úrnak, akiben hittek.
Amen. Hát a gyülekezeti vének azok tiszteletbeli, régóta az Úrban levő tagok. Tehát nem az életkoruk miatt vének. Apostolok cselekedetei 13-as fejezet, 2-3-as vers.
Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölének, mondta a Szent Szellem, válasszatok el nékem Barnabást és a Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájuk vetették, elbocsáták őket.
Amen. Ha az előző verset is olvassuk, akkor kiderül, hogy 5-en böjtöltek, és Barnabás és Saulus kapott felkenetést, és kiküldték őket szolgálatra. Itt egy pillanatra álljunk meg, mert én beírtam a jegyzeteimbe egy szót, a teológia. Ők hol végeztek bármiféle iskolát is? A gyülekezetben lettek kiképezve, és a Szent Szellem volt a tanítójuk. Ez egy nagyon jó ige arra, hogyha bárki megkérdezi, hogy hol végeztél, mondhatod azt, hogy a Szent Szellem Akadémián, kicsit viccesnek tűnik, vagy ha szerényebben akarsz fogalmazni, akkor mondd meg, hogy a egyházon belüli képzés, mert hogyha azt mondod, hogy téged a Szent Szellem tanított, meg sehol nem voltál iskolában, akkor nem néznek semminek. Tehát teológia nélkül mentek és szolgáltak. A Biblia nem intellektuális tudás, a szellemi tudás. Emlékszem, hogy jó pár évvel ezelőtt az én szívemben is nagyon ott volt, hogy milyen jó lenne egy bibliai iskolába járni. De akkor azt mondta az előjárónk, hogy nincs már olyan sok idő, hogy a pásztorokat egy-két évre kivenni a vidéki szolgálatból, és tanuljanak egy padban ülve, akkor ki fogja ugye vezetni a gyülekezeteket. Nem lesznek újjászületések, nem lesznek kézrátételek, gyógyulások. És azt mondta, hogy az, amit ti itt vasárnap kaptok, az maga egy bibliai iskola. És utána ez a vágy el is ment a szívemről, mert gondolom, hogy megkaptam a megfelelő mennyiségű igei anyagot. A felolvasott versben az apostolok az Úrnak szolgáltak, és ez Isten tetszésére van. Tehát mi is szolgálhatunk az Úrnak, akár böjtöléssel. Az apostolok cselekedetei, nem olvassuk el, a 27.9-ben, amikor Pál ugye hajóúton van, hivatkozik a böjtre, hogy elmúlt a böjtnek az ideje. Ez gyakorlatilag az engesztelés napi böjtre való utalás volt. Ugyanis az történt, hogy az újjászületett zsidók egy része visszatért a hagyományukhoz, és az ószövetségbeli dolgokat, hagyományukat szintén folytatták. Mert ugye az újszövetségben nincs előírva semmilyenféle böjt. A böjt a következőképpen határozható meg. Elkülönített idő arra, hogy Istenre várjunk, illetve ez a böjt segít a testünket alávetettségben tartani. Ha valakinek az van a szívén, hogy böjtöljön, akkor annak céljának kell lenni. Tehát valami célt meg kell határozni, hogy miért böjtölök. Nézzük Pál szolgálatát. Pál több helyen írja, saját magáról, hogy böjtölt. 2 Korintus 6-os fejezet, 4-es 5-ös verse.
Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok kitartásban, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, tömlőtben, háborúságban, küszködésben, virasztásban, böjtölésben.
Amen. Azért nekünk ennyi megpróbáltatásba nincs részünk, hála az Úrnak, de itt most a böjtre szeretnék utalni, hogy itt a böjtöt is felsorolja. De továbbra is azt mondom, hogy Pál a levelekben nem készteti a gyülekezeteket böjtölésre. Most felsorolom azt, hogy miért nem kell böjtölni. Egyik. Ha valaki azt mondja neked, hogy böjtölj, ezért nem kell böjtölni. Ha most visszatekintek az elmúlt másfél évtizedre, soha nem hallottam azt Pesten, hogy előjárunk azt mondta volna, hogy most akkor kollektív böjt. Biztos vagyok benne, hogy ő is böjtöl. Hogy jobban halljon az Úrtól. Hogy nyitva legyenek a szellemi csatornák. De ezt senkinek az órára nem köti. Gyerekkoromban úgy azt mondták, hogy péntek van, egyé húst. Aztán volt még a nagy péntek, meg nagy hét, hogy ne egyé húst. Volt egy osztálytársam, és komoly lelki problémái voltak a menzán, mert ott ezt nem nézték, hogy pénteken ne húst adjanak. Második ok. Ébredésért ne böjtölj. Azaz Isten hatalmas kiáradásáért nem kell böjtölni. Böjtölhet valaki az elragadtatásig, de hogyha nem megy ki az igét hirdetni az utcákra, a terekre, akkor senki nem fog újjászületni. Ébredés akkor jön, hogyha az Úrnak szolgálunk, és így időt töltünk vele. A következő ok, amiért nem kell böjtölni, hogy az ördögöt legyőzzük. Van egy nagyon félreérthető ige, ez a Máté 17.21, ezt meg is nézzük. Mert sokan hivatkoznak erre, hogy hát Jézus azt mondta, hogy ez a fajta démon csak böjtöléssel megy ki és imádkozással. Máté 17.21.
Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanem ha imádság és böjtölés által.
Amen. Előtte ugye arról van szó, hogy a tanítványok visszatérnek és panaszkodnak Jézusnak, hogy nem mindenhol engedtek az ő nevére a démonok. És azt mondta, hogy ez a ti hitetlenségetek miatt van. Tudjátok az alapszabályt, hogy szükséges megvizsgálnunk, hogy ki mondja, kinek mondja, és mit mond. Itt a kinek mondja fogja megadni a választ. Ugyanis, amikor ezt Jézus mondja, akkor ő még nem volt a kereszten. Ő még a zsidóknak szólta ezt. És miután feltámadt, ő győztesen támadt fel, a talpa és a talpunk alá rendelve az ellenséget. Tehát akkor kell böjtölni azért, hogy legyőzzük az ördögöt? Nem, mert ő már le van győzve. A Kolosse 2.15 a trónjuktól megfosztott erősségekről beszél. Halleluja! Aztán a másik igehely pedig a Márk 16.17, amelyik azt mondja, hogy hatalmunk van Jézus nevében ördögöket űzni. Tehát az egyik a Kolosse 2.15 volt, a másik pedig a Márk 16.17. Azt hiszem, hogy sokszor félreértelmezett ige is megvilágosodott, hogy az miért nem vonatkozik most ránk. És még egy érv, hogy miért nem kell böjtölni. Hát azért sem kell böjtölni, hogy Jézus nevét elnyerjük. Hogy által hatalma gyakoruljunk. Ugyanis Jézus, amikor dicsőségesen felvitetett a mennybe, akkor a hatalmat átruházta az ő testére, a gyülekezeti testre, azaz az újjászületett hívőknek a seregére. Tehát a böjtnek nincs szerepe az ördögüzésben. Azért egy pici kivételt tennék, mert Svigelsworth szolgálatában is volt olyan, hogy a Szent Szellem böjtölésre intette azzal az ónbányásszal kapcsolatban, aki már nagyon súlyos állapotban feküdt, hogy mit tegyen. És amikor böjtölt, akkor hallott az Úrtól, hogy hogyan szolgáljanak a beteg pásztor felé. Tehát a böjt segíthet érzékenyebbé válni a Szent Szellem vezetésére, és hallhat megoldást arra vonatkozóan, hogy mit tegyen, és hogyan tegyen. De önmagában azért nem kell böjtölni, hogy az ördögöt legyőzzük. Egy pár gondolat az ön megtartóztatásról. Olvassuk el az 1 Korintus 7-es fejezetében a 4-es 5-ös verset.
A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha közös akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg ne tartóztatjátok.
Amen. 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 Én elolvasom egy másik fordítás szerint. A Moffat fordítás így hangzik. Ne tartóztassátok meg magatokat a szexuális kapcsolattól, kivéve, ha közösen úgy döntötök, hogy egy ideig így tesztek. A böjt és az ima miatt. Majd ismét jöjjetek egybe, azaz folytassátok újra a házastársi kapcsolatotokat. A levelekben ez az egyetlen utalás a böjtre és az imára. De semmiféle különleges böjt nem került bevezetésre az új szövetségben. Az írás csak tudatja velünk, hogy a korai egyházban a hívők böjtöltek és imádkoztak. Azt mondja, hogy a házastársak, miután félrevonultak, elcsendesedtek, imádkoztak és böjtöltek, hogy ismét térjenek egybe, hogy a kísértést elkerüljék. Mert ez a normális kerékvágása a házasságnak és a házas életnek. Az önmegtartóztatásnak van még egy másik oldala, és Hagen az utazó szolgálatában ezt nagyon-nagyon megtapasztalta, ugyanis találkozott olyan pásztorokkal, akik a pulpitusról ordítoztak, és nagyokat ugrottak, mint a kecskevak. És megállapította, hogy az ilyen hozzáállású pásztorok élik az életüket a leghelytelenebbül, és böjtölnek legkevesebbet. Ugyanis, ha valaki keveset böjtöl, nem tudja a testét megfelelően irányítani. Nem tudja kellőképpen uralni. Erre mondja azt a Biblia, hogy a test uralta emberek ők. A Szent Szellemnek van egy igazi mozdulása, ami teljesen elkülönül a testi megnyilvánulástól, és a Szent Szellemnek az igazi mozdulása az édes és csodálatos. Tehát különbséget kell tennünk a testi megnyilvánulás és a Szent Szellem mozdulása között. Jövő héten folytatjuk. De most arra vezet a Szent Szellem, hogy a vasárnapi összefoglalót most mondjam el, mert nagyon sok gyógyulással kapcsolatos információ van benne. Ez volt a 23. tanítás, az igazi világosság címet viselte. Először is ajánlom mindannyiutok figyelmébe nagyon-nagyon alaposan átrágni. Sok kijelentést lehet venni belőle. Azt tudjuk, hogy mi hármas lények vagyunk, szellem, lélek és test. És ebből a tanításból értettem meg a léleknek a fontosságát. Ugyanis a lélek kapcsolja össze a szellemet és a testet. Az áll középen. És nem mindegy, hogy a lélek, az értelem, érzelem és akarat értendő ez alatt, kihez kapcsolódik? A szellemhez vagy a testhez? Azt mondja az ige, hogy ő benne, azaz Jézusban van a világosság és az élet. Ez a világosság az ige által bekerült a szellemünkbe, és új teremtésekké váltunk. A világosság kiárad belőlünk, és erre volt az a bizonyos barlangász bizonyság, hogy lementek a sötét barlangba, lekapcsolták a lámpákat, elkezdtek dicséretet énekelni, és elkezdték látni egymás arcának a kontúrját. Most jön az, amire nagyon kell figyelni. A világosság ott van a szellemünkben, a szellemünkből felárad, a lélek szűrőjén áthatol, és az utunkat megvilágosítja. Na most a probléma ezzel a szűrővel van. Sok háztartási berendezésben is van szűrő. Kávéfőzőben, porszívóban. Tudjátok, hogyha a szűrők eldugulnak, akkor azt tisztítani kell, vagy ki kell cserélni. Hát nem működik a rendszer. Gépkocsikban is vannak szűrők. Tehát, ha a lélek szűrője eldugul, a világosság nem tud feláradni, és nem tudja elnyelni a sötétséget, és a pokolnak a termékeit, a betegséget, a fájdalmat, a kórt. Tehát ez a tanítás nekem olyan kijelentést adott, ami megvilágítja azt, hogy miért van az, hogy egy újjászületett keresztény, aki nem is csak éppen, hogy bébi szinten van, akár egy évtizedes múltja van az Úrban, nem tud meggyógyulni. Ugyanis, ha jön a világ, jön a tünet, az ember figyelmét annyira elvonja a tünet, főképp, hogy ez egy hatalmas fájdalommal jár, ahogy a Gyöngyös mondta múlt héten a fogfájás például, hogy a lélek nem az igére tekint, mert a Józsué 1.8 azt mondja, hogy éjjel-nappal a szemetek az igén legyen, és arról gondolkodjatok, de hogyha jön egy hatalmas fájdalom, akkor óhatatlanul az ember leveszi a fókuszt az igéről, és a láthatókra néz. Ekkor a szűrő eltömődik. Nem tud a világosságos szellemünkből föláradni, és nem tudja bekebelezni a sötétségnek a termékeit, a kort. Érthető ez? Így. Nagyon-nagyon nagy világosságot adott ez a tanítás nekem, és hiszem, hogy nektek is. A szellemünk, lelkünk, testünk megváltás nyert 2000-re, de csak a szellemünk üdvözült. Az üdvösséget egy szóval úgy tudom megfogalmazni, hogy teljes megszabadítás. Nekünk szükséges, hogy megváltoztassuk a gondolkodásmódunkat, a látásmódunkat, például a gyógyulással kapcsolatban, hogy 2000-re ki van fizetve a gyógyulásunk ára, illetve a gyarapodás kapcsán. Az Úrnál nincs hiány. Valaki járt az Úrnál, volt egy gyümölcsöstál, levett egy gyümölcsöt, és abban a pillanatban ott termett a következő. Tehát Istennél nincs hiány. Nekünk a gondolkodásmódunkat és a látásmódunkat így kell átállítani. Hogy nem az utolsó szem almát veszem el, hanem Isten mindig bepótolja. A Biblia ír vak és süket emberről, ezek az emberek botorkálnak a sötétségben, és nagyon könnyen az ellenség martallaikaivá válnak. Józsué 1.8-at olvassuk el, mert az olyan szép ige. Józsué 1.8. A lényeg az, hogy te teszed gyarapodóvá az útjaidat. Nem más. Nem Isten, nem a szomszédok, nem a hittestvérek, hanem te teszed gyarapodóvá az útjaidat. azzal, hogy az igére fókuszálsz. Józsué 1:8.
El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres.
Amen. Tehát itt a sikerről van szó. Mi történik úgy általában az életben? Jön a megtévesztő, és elkezd ijeszgetni. És az elme addig lehet az aggódás oldalára. De hogyha az ige meg tud állni az igei oldalon, akkor megmarad az igei látása. Hogy nekem Isten ezt ígérte az igében, én Jézus sebeivel meggyógyultam, és a többi. Az elmének nem csak olyan szerepe van, hogy a szellemünkből feljön a világosság, hanem az igének le is kell jutni a szellemünkbe. Tehát két irányban működik ez a szűrő. Tehát, hogyha hirdetjük az igét embereknek, az elméjükön keresztül le kell, hogy jusson a szívükbe az ige. Amikor az ige megérinti a szellemünket, a szellemünk hitet kezd termelni. Ennek következménye az, hogy hit gondolatok jönnek elő, és a hit gondolatokhoz képek, többek között látod a megoldást, és látod áldottnak magadat, sikeresnek. Nagyon tanácsolják más szolgálatok is, hogyha az Úr adott neked egy igét egy helyzetre, azt ragaszt ki a hűtőszekrényre, vagy a konyhakredencre, hogy bármikor elmész előtte, emlékeztessen ez a papír, és azt az igét meg tud vallani. Az az ige, amit oda kitűztél, az Isten világossága a te helyzetedre. Jobb könyvében meg van írva, hogy rendeld el, és meg lesz néked, és a te útjaidon világosság fénylik. Tehát miután elrendelted azt a dolgot, azt az igét az életedre, a helyzetedre, az az ige fog uralkodni azon a bizonyos dolgon. Igaz, hogy 2000 a megváltásunkat az Úr Jézus megszerezte, kemény árat fizetve érte, de mégis vannak keresztények, hogy a testükön tünetek vannak. Ennek az oka az, hogy a testnek nincs meg az üdvössége. A testnek akkor lesz meg az üdvössége, amikor megkapjuk a megdicsőült testet, a lélek üdvösségén pedig folyamatosan dolgoznunk kell, Róma 12:2 szerint, hogy újítsátok meg a ti elméteket. Tehát, ha valaki elmegy az orvoshoz, utána egy harc lesz az elméjében, mert kap egy orvosi tényt, és itt van a siker könyvében Isten igazsága. És a kettő ütközik. Van egy jó hírem, hogy az ige örök és soha nem változik, viszont az orvosnak megmondhatod, hogy a tények azok változnak. A tények változásnak vannak kitéve. És ha megmaradsz az ige mellett, ha tiszta a szűrőd a Józsué 1:8 szerint, akkor jönnek a változások. Hogyha a lélek szűrője tiszta, és felengeded a világosságot a szívedből, a szellemedből, akkor az el fogja nyelni a sötétséget és a pokolnak a termékeit. A betegséget, a kort, a fájdalmat és minden nyűgöt. 3 lépést mondok, amit lehet követni. 1. Megkötni a betegség szellemét és elparancsolni. 2. Parancsolja testednek, hogy test, engedelmeskedj az igének. Vesd el a hazug tüneteket, és öltözd magadra az Úr Jézus Krisztusban kapott szent egészséget. Ugyanis te vagy a ház ura, és ráadásul még a Szent Szellem temploma. A 3. lépés pedig Józsué 1:8 szerint a szűrőbetétet kitisztítani, vagy kicserélni. Hogy mindig az igére fókuszálj. Múlt heti példát még egyszer elmondom. A cirokseprőre ráhúzott harisnya pont azt a célt szolgálja, hogy a cirokszálok ne szanaszét álljanak, hanem egy fókuszban álljanak. Nekünk is így kell a gondolatainkat egy irányba tartani. Az igén tartani. Mai orvostudomány nagyon sok berendezéssel rendelkezik, és különböző sugarakkal átvilágítják az embert. Legelső volt a röntgensugár, aztán van már ultrahang, ugyanígy működik az MRI és a CT is. De neked van egy másfajta sugarad. Ha van egy helyzet, van egy tünet, akkor Jézus világosságával világítsd át azt a problémát, azt a helyzetet. És hogyha helyet adsz a világosságnak, el fogja nyelni a sötétséget. Halleluja. És az a bizonyos hölgy, nem tudom már melyik országban volt, mert rákot diagnosztizáltak nála, hazament a jelentéssel, és ráírta az igét, a más szavakkal is, amint ő van, úgy vagyok én is a világban. Ezt más szavakkal úgy fejezte ki, hogy ha Jézusnak nincsenek ilyen tünetei, akkor nekem sem lehetnek. És tünetmentessé vált. Önála tiszta volt a lélek szűrője. Annak ellenére, hogy egy súlyos sok hatás érte, amikor közölték vele, hogy rákja van. De meg tudta őrizni azt a helyzetet, hogy a lélek maradjon a szellem oldalán. Ha a lélek a szellem oldalára áll, akkor a test egyedül marad, a kettő az több, mint az egy, és a testnek nincs más választása, mint hogy felöltse az igazságot, a szent egészséget. Az új teremtésbe beiratott a gyógyulás program. Tehát nagyon fontos az, hogyha kértek imát valakiért, hogy tudjuk-e, hogy újjá született, vagy nem született újjá. Mert ha újjá van születve, akkor a gyógyulás program benne van. Természetesen mindenhol vannak akadályok, és ezeket az akadályokat le kell küzdeni. Abból a célból, hogy az 1 Péter 2.24 világossága tudjon áradni, és ennek az eredménye megláttassék, azaz a gyógyulás láthatóvá váljon. Efézus 3.20-at még olvassuk el utolsó igeként. Azt tudjuk, hogy Isten mindenható, de mégis korlátozva van. Efézus 3.20.
Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk.
Amen. Milyen mértékben tud munkálkodni Isten? A bennünk munkálkodó erő szerint. Ez egy bizonyos fajta korlát. Tehát hiába mindenható Isten, a kérdés az, hogy bennünk mennyi az az erő, ami képes munkálkodni. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, bár már korábban megtettem, de most előhozta az Úr Pesten is. Nem mindegy, hogy egy tünetet letagadok, vagy megtagadok. Ugyanis a látható tünetnek a tagadása, az nem a hitnek a munkája. Ugyanis a hit definíciója következő. A hit előszólítja a nem levőket. Előszólítja, amit szeretnék elérni. És amikor mi a hit szavát szóljuk, akkor a menny teljes erőforrása munkál velünk. Halleluja. Úgyhogy ezt a 23. tanítást nagyon-nagyon ajánlom a figyelmetekbe, mert nagyon sok hitet lehet belőle nyerni. Szent Szellem munkája folyik. Jobb oldali hasi részen munkál, az alhasi részen, sérv, tehát ágyéksérv környékén, fog és csontozatban, fej, nyomás, fájás, problémák múlnak el, és megköszönjük az Úrnak. A hét folyamán többször volt gerinc alsó részére gyógyítókenet, és hisszük, hogy a címzettek meg is kapták. Kezünket tesszük rátok, és abban a hitben tesszük ezt, hogy Isten dicsősége kiárad, behatol a testetekbe, és megtöri a sötétség erőit, elnyeli a sötétséget. Jézus nevében. Az Úr Jézus áldottja vagy. Ragadd meg ezeket az áldásokat, és járj ebben a világosságban. Az Úr Jézus áldottja vagy. És köszönjük, hogy áldássá teszed őt sok ember számára. Köszönjük, Atyám, hogy a Te gyermeked áldott, és áldását teszed őt nagyon sok ember számára, a Jézus nevében. Járj ebben a világosságban, a Jézus nevében. Rendeld el az útjaidat, és a siker lesz a te osztályrészed. Az Úr áldottja vagy. Teljes körű megváltást nyertél két évezreden. Gyógyulást szólunk a tested felett, tökéletes ellátást, teljes mértékű ellátást a Jézus nevében. Az Úr áldottja vagy. Köszönjük, Uram, hogy mindaz, amire kezét teszi, az Úr áldás van a Jézus nevében. Vagy. Előszólítjuk a sötétségből a világosságot. Előszólítjuk az ellátás urat a Jézus nevében. Előszólítjuk a nyugdíj ügyintézéséhez szükséges dolgokat a szent időzítésben, a Jézus Krisztus szent nevében. Áldottja vagy. Mindaz, amire a kezed teszed, azon áldás van. Jézus Krisztus szent nevében. Köszönöm. Az Úr áldottja vagy. Kiárasztjuk a világosságot, és elnyeli a sötétséget. A Jézus Krisztus szent nevében. Minden kort, problémát, gyengeséget, hiányt megdorgálunk a Jézus nevében. És ezek felállnak, és tökéletes épség jön elő a világosság nyomán, a Jézus Krisztus szent nevében. Az Úr áldottja vagy, járj a világosságban, mert az a te osztályrészed, a Jézus nevében. Az Úr áldottja vagy, járj abban a világosságban, ami neked adatott. Te a világosság gyermeke vagy, és ehhez méltóan járj az Úr útján. Légy sikeres az életed minden területén, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Ilyenkor meg lehet köszönni az Úr Jézusnak, hogy köszönöm a gyógyulásomat, amiért kifizetted az árat két évezredre. Én hittel kinyúlok, megragadom és birtokba veszem. Tehát a minta az ugyanaz, mint hogyha valaki egy kávét fizet neked. Megköszönöd, elfogadod és birtokba veszed. Mert a harmadik lépés kimarad, akkor nem tudod a galér mögé önteni a kávét. Hát hiába köszönöd meg, hiába fogadod el, ha nem veszed birtokba. Ugyanez a helyzet a gyógyulással is. Mi nem elég megköszönni, hálát adni, hogy ez megtörtént. Megragadni, birtokba venni. Tehát ez a mozzanat nem maradhat el. Ezzel teljes a kör. Gyertek, imádkozzunk a zsebkendőkért.
Drága mennyi atyám, áradjon a keszkenőbe a te drága keneted Jézus szent nevében, mert elhordoztál minden betegséget, minden hazug hamis tünetet a te jelenléteddel, a te erőddel Jézus szent nevében. Köszönöm atyám neked, hogy ezt mindezt elvégezted, és hogyha a keszkenők a betegek testéhez ér, akkor a betegek meggyógyulnak Jézus nevében, mert az a kenet beárad, és szabaddá tesz minden egyes beteget Jézus nevében. Áldjuk magasztal atyám, a te nevedet. Hálás a szívünk. Köszönjük, atyám, hogy minden betegség eltávozik Jézus nevében. Amen.
Mert az apostolok cselekedeteiben megvan írva, hogy Pál elhordozta a Pál ruháiba, és keszkenőibe beleivódtak ezek a kenetek, és elhordozták, és a betegekre tették, és meggyógyultak Jézus nevében. Amen.
Köszönjük, Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokolhatjuk ma a szent egészséget.
Amen.
Köszönjük a figyelmeteket, a nyitott szíveteket, elénekeljük a zárószámunkat. Szívben hit termelődik.